Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor.
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor. George Lajtai, avagy Lajtai György, Kanadában élő fotográfus, operatőr jön az életünk dolgaiba, akinek élete és karrierje is Pécsről indult. Már gyerekkorában a fényképezés érdekelte, kiskamaszként meg is lett az első fényképezőgépek, és ő pedig a televízió pécsi körzeti stúdiójába felvették kameramannak. Aztán az élet úgy hozta, hogy feleségével előbb Olaszországba, majd Kanadába költöztek. Végigjárt mindent, amit ebben a szakmában lehet, 12-szer jelölték Emmy-díjra, és nemrég volt egy fotókiállítása is Budapesten, most pedig itt lesz nálunk, zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont jókor, és ahogy ígértem, már itt van vendégem, Lajtai György, de mondtam úgy is, hogy George Lajtai, Kanadában élő fotográfus, 12-szeres Emmy-díjra jelölt operatőr, akit köszöntök. Szia!
Átszervusztok, és üdvözlöm a nézőket, a hallgatókat, és nagy szeretettel vagyok itt. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
Én nagyon örülök, hogy végre tudunk beszélgetni, hiszen azt mondhatom talán a hallgatóknak, hogy ismerjük egymást egy ideje, és a hallgatók ismerik a te feleségedet, Eszterhai Katalint, aki író, vagy én úgy szoktam őt apostrofálni, Kanadában élő írónő, és több könyvét is már, az összes könyvét Magyarországon bemutatták, de nálunk a rádióban többször volt, már fogunk is találkozni, és én is rajta keresztül ismertelek meg téged, és a te életedet is, hiszen gondoltam, hogy egyszer biztosan nagyon jó lenne beszélgetni arról, hogy te hogy indultál a te életedbe, a te pályádon, és azt láttam, hogy neked úgy kisgyerekkorba eldőlt bizonyos szempontból az érdeklődés mindenképpen. Hogy már ott a 60-as években neked a fényképezés, az, hogy megörökíts valamit, az egy olyan érdekes dolognak tűnt.
Igen. Tulajdonképpen ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz. A 60-as évek legelején még, amikor olyan 7-8-9 éves lehettem, hát igazából nem voltam mindig eminens tanuló, és nekem volt egy nagypapám, aki mindent az ég mellett a világon nekem megtett. És ő volt a szívem csücske, mert hát ugye a szülők el voltak foglalva, és mit csinál, egy nagyszülő ugye kényeztet itt-ott, és mindenhol, ahol lehet. És hát ő nekem minden, és nekem annyira imponált ez a dolog, hogy ő mindenre ráér. Hát hogy lehet az, hogy ő mindenre ráér, és a szülők meg nem? Tehát akkor még nekem nem volt annyira teljesen világos, hogy miért is nem, de hát most már tudom. És hát ugye a lényeg az, hogy megkérdezte a tanító néni egyszer az iskolában, hogy na gyerekek, ki mi szeretne lenni, ha megnő, ha nagy lesz. És hát ugye mindenki kiesett a pakból, én is ugye jelentkeztem, és hát ez nem volt nagyon hozzászokva ugye a tanár, hogy én jelentkezgetek, mert általában én nem szoktam, és na, egyszer csak azt mondta, jó van, akkor te, Gyurika, te mi szeretnél lenni? És nagy boldogan, fölálltam is, mondtam, nyugdíjas. És ettől mindenki csak úgy gondolom, a hallgatók is úgy el van nekik csedről, hogy miről beszél, mit akar ő. És nekem azért kellett ez, mert én is olyan szerettem volna lenni, mint ő. Hogy Amikor valakinek szüksége van rám, én ott vagyok.
Na ez a kérdés, hogy milyen? Hogy olyan szerettél volna lenni, aki ráér, vagy olyan szerettél volna lenni, aki ebben a nyugalomban, vagy abban az energiában, amiben ő volt, abban tevékeny, abban aktív, abban segítőkész?
Hát igen, hát ez mi...
Tehát az attitűd tetszett?
Hát most vissza kell azért menni egy kicsit arra, hogy amikor ezt mondtam, akkor olyan 8-9 voltam. Uh-huh. Tehát mi szeretnél lenni? Tűzoltó, katona, stb. Tehát mindenkinek volt egy álma, hát ez még nem forrott ki, ugye? Tehát amikor 12 éves felé közeledtem, akkor észrevettem azt, hogy engem nagyon érdekel a fényárnyék hatása, nekem nagyon fontos volt az látnom, hogy tulajdonképpen hogy is néznek ki a dolgok, és én erre borzasztó érzékeny voltam, és vagyok. És akkor hát én úgy elkezdtem gondolkodni, és mondtam, hogy milyen jó lenne valahogy ezt nem csak a fejembe rögzíteni, hanem képi formába, és ez valahogy visszajön. És hát édesapám ugye azt mondta az egyik karácsony nyári szünetben, hogy na, ebből a gyerekből én embert fogok faragni, című fejezet. És akkor elküldött dolgozni 2 hétre. És akkor én a 2 hetet azt mondtam, hogy hát nem létezik. Hát én, hát nekem a Balaton van a helyem, hát milyen dolog az, hogy egy 12 éves gyereket elküldeni dolgozni. És mondtam, hogy oké, rendben van, de azzal a feltétellel, hogy majd ezt a pénzt, amit én ott keresek, azt meg ami még van nekem, meg a persze itt ott, arra használom, amire szeretném. És akkor mondta, hogy oké, rendben van. Hát belement, mert ugye hát azért mégiscsak hát a családfő, hát ő neki az ő igazát kellett vinni. Én megpróbáltam ott, ahol lehet, egy kicsit puhítani a dolgot. Hát, nagyon gyorsan elment a 2 hét, és ahogy befejeződött, mindjárt meg is kaptam a pénzt, és elmentem édesanyámmal az afotérbe, és megvettük az első fényképezőgépet, ami egy Zenit 8-as volt, és azzal én fotózgattam, és elkezdtem élvezni azt, amit tudtam. Hát világos, annak idején még nem úgy volt, mint ma, ugye, hogy csinálok 500 képet, akkor megnézem, akkor letörlöm, akkor visszamegyek, akkor hú, ez nem sikerült, az nem sikerült. Tehát valamennyire én már azt tudtam, hogy kvázi én kötve vagyok, mert ugye ez pénzbe kerül. Hát minél több kocka megy el, annál drágább a dolog. Tehát ezt meg kellett fontolni, hogy én mit is fogok lefényképezni, és hogyan, és miként.
Úristen, ez mennyire más, mint ami ma van.
Így van, így van. És én nekem ez annyira volt a szívem csücske utána, hogy szerencsés is voltam, ugye, mert hát mi kell az élethez? Én nagy dolog szerencse, mindig azt mondom. Tehát az adott alkalom az mindig összejött valamivel, és édesanyám révén, ő a Mecseki Szénbányán igazgatóságon dolgozott, és ott volt egy ilyen, hogy fotószakkör. És abban a fotószakkörben engem beiratott. Hát az akkor még ugyan nagyon drága volt, hogy 1 forint volt egy hónapra, úgyhogy ezt ő befizette, és én attól pillanattól kezdve mentem, és éjszakákban menően természetesen fekete-fehérre, mert ugye akkor még ez volt. Ez volt a legegyszerűbb, mert volt ugyan színes, de a fekete-fehér nekem azért tetszett, mert azt jobban talán könnyebb volt nekem előhívni, tehát azt meg tudtam csinálni magam is. Nekem semmi más nem kellett oda vinnem, csak papírt, amire én nagyítok, és az összes többi az jön-megy. És természetesen én ezt át is fordítottam rögtön, mert néhány évre rá, hát annak idején még nem voltak diszkók, de hát voltak különböző klubok, ahol együttesek, mint a Metro, Omega, stb. Én mivel pécsi vagyok, tehát ott is volt egy-két ilyen együttes, hogy a hétvégén ott verték a dobot, meg a gitárt nyúzták, és akkor mentem oda, és fotóztam őket. És ugye a másik, következő héten, meg vittem a fotókat, és ott, hát természetesen ezt el kellett adnom nekem is, azt kapkodták, ugye, mert hát hú, nekem a gitáros az így tetszik, meg úgy tetszik, és én ezeket mind ugye pénzét tettem, és mondtam, hogy wow, mondom, hát ez a dolog, ez működik. És akkor azt az összeget, amit én onnan összehoztam, azt fordítottam arra, amit én ugye, én mint már akkor, hát akkor nekem nem csak az volt a fontos, ez volt a munka, kvázi, és akkor elmentem, és akkor én, hát úgy is lehet mondani, hogy elkezdtem művészkedni, tehát olyan képeket csináltam, ami esetleg nem mindenkit érdekel, de ugyanakkor én azzal kísérletezgettem, úgyhogy így kezdődött el a fotózás.
Na, pont azért, mivel már ugye be is szőttem ezt, hogy mennyire más volt ez akkor, mint ma, azt is gondolom, hogy valahogy más szemlélettel, lelkülettel, más odaadással kellett fotózni, hiszen ott tényleg az volt, hogy most az, hogy sikerül-e vagy nem, ez nem rögtön és abban a pillanatban derült ki, és ilyen értelemben egyébként az az egy lehetőség volt lefotózni, nem?
Így van.
Azt a valamit.
Így van.
Hát igen, nem tudom, hogy ezt hogy lehetne jól kérdezni, hogy ma már vajon fontos még az, hogy aki ma tanulja, az tudja ezt a hozzáállást, meg lehet még, át lehet ezt még adni? Van ebbe valami, ami hasznosítható a maiaknak?
Hát,
hogy egy elmélyültséget gondolok ebben.
Igen, igen. Hát, hogy visszatérjek arra, tehát ez szerintem nekem legalábbis önbizalom növelő volt az, hogy én a filmre kezdtem el fotózni, mert úgy, ahogy mondod, ennek volt egyfajta átfutása, tehát nem volt az, hogy lefotózom, mint ma, megnézem, ó, nem tetszik, akkor lefotózom még egyszer. Aztán valamelyikből valami lesz. Tehát ennek volt egyfajta olyan lélektani, hát nem is tudom, olyan dolog volt, hogy nekem igen, elment az éjszaka, nekem azt meg kellett várni, hogy majd a következő nap én ezt meg is látom, és hogy hogyan lett. Na most ez egy ilyen tanuló időszak is, mert ugye nem lesz az első tökéletes, nem lesz a második tökéletes. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy el kell ahhoz néhány tekercset kattintanom, hogy abban legyen egy vagy kettő. Már akkor is, meg még most is. A mai világban az, hogy valaki azt mondja, hogy oké, én csak mondom, én fotóművész szeretnék lenni, vagy fotós szeretnék lenni, vagy filmes szeretnék lenni, nagyon-nagyon kevés, tehát az egész megfordult, tehát nem azt mondom, hogy teljesen megszűntek a filmek, mert lehet, tehát most már jön vissza az a fajta dolog, hogy oké, hát mint egy nosztalgia dolog is lehet ebbe, mögötte, hogy oké, már tudom az elektronikai utat, tudom azt, hogy digitálisan hogyan lehet ezt megoldani, na hát akkor nézzük meg, mert én hallottam azt, hogy ha ezt én filmre veszem föl, és a celluloidot használom, mint alapanyagot, akkor majd itt ennek sokkal nagyobb lesz a különböző fokon kinövő hatása. Tehát olyan dolgokat lehet előhozni a filmből, amit nagyon nehezen lehet előhozni digitális úton. Na most én azt tudom csak mondani, hogy a felnőtt, tehát a mostani generációnak, igen, hát végül is bizonyára ezt tanulják, tehát bármilyen iskolában valamit el lehet végezni, akkor ezt okítják és ezt tanítják. Az, hogy ki használja és milyen szinten használja ma a filmet, abban nem vagyok biztos. Inkább használják az elektronikai dolgokat, tehát a digitális úton elkészült kockákat vagy filmet. Ez kihozta magából azt, kiforrott végül is egy olyan generáció, akik nagyon-nagyon keveset tudnak talán a filmről. Bizonyára megvan egy alapjuk, de mivel nem használják, nem kell használni, és minden produkció manapság arra törekszik, ugye, hogy minél többet tudjon fölvenni. Tehát például én dolgozok olyan rendezőkkel, akik nem állítják le a kamerát, és nekem ez borzasztóan furcsa volt a legelején, ugye, mert minden 4 percben kifut a magazinból a film, és akkor ott, ha más nem, akkor ki kell cserélni, mert különben fölöslegesen állunk ott. Tehát minden megvolt, tehát az, hogy én hogy veszem föl, mikor veszem föl, milyen körülmények között veszem föl, néhányszor az volt, hogy 3-4-szer, akár 5-ször le kellett próbálni, mielőtt a kamera forog, mert ugye az pénz, tehát lemegy egy ilyen tekercs, ami 4 perces, hát az több száz dollár, csak megvenni magát az alapanyagot, plusz elvinni a laborba, azt előhívatni, plusz stb. Ha meg elektronikus úton csinálom, akkor meg az van, hogy oké, lehet nyomni a gombot, mert ugye ez mind egy olyan anyag, amit ha akarok, akkor rögtön le tudok törölni, vagy akár amikor ezt digitalizálom, akkor utána ezt az egészet föl lehet újra használni. Tehát nincs az a fajta nyomás, ilyen így módon senkin, tehát magán, igen, a produkcióknál a producerek azok, akik ezt talán jobban szeretik. A művészfilmeknél jön még vissza a filmnek a szaga, ha így lehet mondani.
Az, hogy egy csomóféle újítás történt a te pályád, szakmád, életed során, emlékszel arra, hogy hogyan fogadtátok, hogyan könnyítette az életet a különböző előrelépés ezen a területen? A digitalizáltság?
Igen, hát amikor mi elmentünk a Magyarországról, akkor én mindent filmre forgattam. Tehát mi még mindent filmre forgattunk. Akkor jött be az elektronika. de annak is az a része, amikor a különböző, tehát ilyen nagy dobozokat kellett cipelni, jumatikat, az össze volt kötve egy madzaggal a kamerával, szóval nehézkesebb volt, mint a film, ilyen szempontból, mert oda kellett 2-3 ember, kellett egy technikus, tehát végül is bővült ez a dolog a legelején. A Magyarországon, mint ahogy mondom, hát még a híradót is filmre vettük. Tehát fordítósra, ami rögtön mindjárt készen volt, csak meg kellett vágni és mehetett adásba. Amikor mi kimentünk Olaszországon keresztül mentünk Kanadába, Olaszország volt az az állomás a mi életünkben, az én életemben, ahol először láttam azt, hogy minden, már akkor minden digitális volt.
Szóval mennyire ez 40 érdekes, éve volt kb.
Ez 77-ben. 87-ben, elnézést, 87-ben. 87. Tehát 87 nyarán, akkor már mindenki Olaszországban ezzel dolgozott, és szóval nagyon, nagyon érdekes, mert nekem ez egy új dolog volt. Szóval én nem nagyon értettem azt, hogy tehát átállni, ez majdnem olyan volt, hogy én átlépek egy olyan falat, amit eddig nem tudtam, hogy létezik. Tehát bemegyek majdnem egy teljesen más életmódba. Tehát ez egy más világ volt. Annak ellenére persze világos, nem beszéltek magyarul, stb. De ez mind hozzá kellett szokni, de ugyanakkor viszont már nem volt az a fajta életstílus, nem volt az a fajta feldolgozása ennek a műfajnak, mint amiből én akkor éppen kiestem. És ettől a ponttól kezdve természetesen végig. Kanadában, amikor megérkeztem, ott még dolgoztunk filmre, tehát, mint ahogy mondtam, ezek általában művészfilmek voltak, olyan nagy terjedelmű filmek, mert költségvetés mindennek az alapja. Tehát, hogyha ott van pénz, akkor ez nem számít. Ha nincs pénz, akkor megy elektronikára. Tehát ez is volt egyfajta szempont, hogy miért, tehát azt mondom, hogy volt, mit tudom én, egy diákfilm, vagy volt valaki, aki csak úgy azt mondta, hogy hú, én úgy szeretném ezt megcsinálni, és akkor ahhoz kellett 4-5 ember, és akkor ezt meg lehetett ilyen dokumentum stílusba föl lehetett venni, és gyorsan lehetett átállni, nem volt probléma az, hogy mennyit veszek belőle föl, nem volt probléma az, ha esetleg nem olyan, mint amilyen, mert akkor a legközelebb jobban fölveszem. Tehát itt is a tanulópénz az volt, hogy bizonyára meg volt az oka. A Kodak szerintem egy kicsit megsínylt, hát nem tudom, volt olyan évtized, amikor arról is volt szó, hogy ezt az egészet bezárják, mert végül is nem volt kereslet ezután. Most már, mint nosztalgia visszajön a film, tehát mindig többet és többet forgatnak filmre. Ezek általában Hollywood produkciók, tehát Amerikából jön ez a fajta szemlélet, hogy igen, ahhoz, hogy én, és akkor ezek már visszafelé jönnek vissza.
De egyébként jobb, tehát jobb lesz a minősége?
Hogyne, persze. Hát a filmnek egyértelműen a felbontásától kezdve minden. A mélysége, minden a színek, tehát másként alkalmazkodik a fényekre, a világításra. Most az elektronikának van egy, ez én tapasztalatom szerint természetesen, tehát mindenki csak abból tud kiindulni, amit megélt. Van egy fajta keményebb, tehát hát élesebb, emellett tehát a mélysége magának a képnek az nem olyan, mint a filmé. Tehát amit én úgy el szeretnék érni,
igen,
mint
ez neked
a film,
kifejezetten.
Tehát erre is van egyfajta megoldás az elektronikai úton készült filmekre, de annak az utó kezelése, annak az, hogy hogyan lesz ez megvágva, hogy milyen filtereket, milyen dolgokat kell használni. Tehát ebben már annak idején ezt egyszer fölvettük, én soha nem felejtem el, ma már mindenki nézi a monitort, amikor megy a felvétel. Annak idején az operatőr volt ő volt a minden, mert ugye a rendező se látta, hogy mit csinál az operatőr. Tehát másnap, vagy még aznap este be lehetett menni vetítésre, akkor annak idején még ilyen színházakban, különböző műtermekben nézegettük a musztereket, azokat az anyagokat, amiket leforgattunk, mert hogyha valami gond volt, akkor még vissza lehetett menni, föl lehetett venni, és amikor ez készen volt, akkor volt az eldöntve, hogy ténylegesen mit is csinált az operatőr. Ma már mindenki mindent lát. Annak idején nem volt, mert ő nézett bele ugye a keresőbe, és akkor ahogy belenézett a keresőbe, azt mondta, hogy ez nekem jó, akkor föl lett véve. Na most ez volt az, amikor még tulajdonképpen úgy is lehet mondani, hogy az operatőrnek volt egy olyan szava, és olyan elismerése, és ez volt az, ami tulajdonképpen egy nagyon nagy felemelő dolog, mert nem mindenkinek adatik ez meg. Tehát amikor egy operatőr még ma is, tehát én azt mondom, hogy itt vagyunk a stábbal, ami 50-60 ember, és akkor a rendező elmondja, hogy mit is szeretne csinálni, és akkor utána a rendező elmegy, és akkor én mondom azt, hogy hogyan kell bevilágítani, mondom azt, hogy hova kerül a kamera, hogyan legyenek berendezve, stb. És akkor, amikor én azt mondom, hogy most én ezzel elégedett vagyok, akkor jön a rendező, az megnézi és felvétel. Tehát ez így működik.
Hát igen, tehát az, hogy mit látunk egy filmen, az operatőr szeme ízlése, és szerintem annyira nagyon sokat számít. Én az utóbbi időben több olyan film volt, amivel azért tudtam megengedő lenni, mert olyan szépen volt megmutatva. Így van. Azt mondtam, hogy jó van, vannak kacskaságok a történetben, de egyszerűen a látvány, az nagyon-nagyon tetszett nekem, szóval, hogy nagyon sok múlik ezen. És ha valaki olyan típus, mint te, hogy nagyon fontos neki, ahogy mondtad már rögtön a gyerekkorodban, a fény, az árnyék, ami mit hoz ki, mi hogy világítja meg, tehát nem feltétlenül azt fotózod, amit egy halandó lát, hanem más az, amit te meg akarsz jeleníteni mélyebben, árnyaltabban. Egy ilyen embernek a digitális létrevaló átállás az nagyobb kihívás, hogy azt hozza ki, amit szeretne, vagy magadból kellett egy picit leadni meg az igényeidből, amikor azzal dolgozol?
Hát először is, amikor a filmről át kellett, kvázi így mondom, tehát ez nem az én választásom volt, hogy én hát most filmre vagy videóra dolgozzak, de amikor ez bejött, akkor természetesen az van, hogy ez van. Tehát ehhez kell hozzászokni. Igen. Tehát amikor,
az alkalmazkodás.
Tehát most, hogyha én ezt tudok alkalmazkodni, akkor nyerő a dolog, mert akkor ezt úgy tudom megoldani, hogy esetleg talán észre se veszik. Aha. Tehát ennek vannak különböző trükkjei, na most ezek a trükkök nem jönnek elő egyik napról a másikra. Tehát ezeket, hogy mondjam, persze el lehet végezni egy iskolát, és akkor abból kijön valaki, és azt mondja, hogy én operatőr vagyok. És nagy többségében bizonyára ez így is van. De az, hogy valaki évtizedeken keresztül tulajdonképpen az egyik produkcióval a másikba felkészülve, mert minden produkciónak más az igénye. Tehát vannak dolgok, amik azt mondják, hogy nekem olyan világítás kell, hogy aztán a másik azt mondja, hogy de nekem nem. Nekem az kell, hogy milyen sejtelmes legyen, vagy azt kell, hogy úgy nézek én, mint a Disney. A Disney az majdnem olyan, hogy be van világítva teljesen, tehát nincsenek olyan oldalfények, nincsenek olyan erős fények, amik esetleg egy másik produkcióban egy muszáj dolog. Na most ezeket mind meg lehet tenni. Az, hogy elektronikai úton lesz ez fölvéve, azt tulajdonképpen a halandó, aki elmegy és megnézi ezt a filmet, szerintem nekik, hogy mondjam,
mindegy,
ez tök mindegy.
Persze,
ez, én nem látom ebbe azt, hogy például elmegy a nagymama és megnézi a filmet, és azt mondja, hogy wow, nekem ez annyira tetszett. És nem megkérdezni tőle, hogy na, tetszik tudnie, hogy ez mire lesz fölvéve.
Persze.
És akkor mondja, hogy mire gondol. Tehát ott jönnek elő, hogy ez már majdnem a szakmabelieknek egy rivalizálása, hogy te milyen produkcióban dolgozol, tehát hogyha ez a produkció Oscart nyer, akkor ez biztos egy nagyon jó film. Amelyik produkció még nem nyer Oscart, az meg bizonyára nem annyira jó film, mert nem érte azt a szintet. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy milyen felbontással készült az a filmkocka, vagy nem az a lényeg, hogy vannak különböző kritériumok szakmailag, és akkor azt analizálják, hogy figyelj ide, hogyha most ez a felbontás ilyen vagy olyan, hanem az a lényeg, hogy mit akar az a képkocka. Tehát, hogy mit tud nekem elmondani, mint egy kívülállónak. Uh-huh. És hogyha az megnyeri a tetszését bárkinek, akkor azt mondom, hogy igen, ezért már érdemes volt dolgozni, mert van benne valami, amitől ez az egész, ez a sava borsa, tehát megmutattam valamit, és úgy megoldottam valamit, hogy nekem tessen. Hiába mondják, azt többször hallom én az emberektől, hogy úgyse fogják ezt észrevenni. Tehát úgy is föl lehet venni ezt. És mondtam, hogy nem, mert nem az a lényeg. A lényeg az, hogy nekem hogy tetszik. Mert ha én azzal nem vagyok megelégedve, akkor az nem jó. Tehát világos, az ember életében van egy fázis, és van egy út, amiben mi is képlékenyek vagyunk. Tehát amikor én elkezdtem, akkor bizonyára nem vettem észre olyan dolgokat, mint amit észrevettem 5 év múlva, aztán nem vettem észre semmi olyat, amit 15-20 év múlva észrevettem. Tehát mi is alkalmazkodni kell, hogy tudjunk ahhoz, amit lerakunk az asztalra, és azt mondom, mindenki sokan megkérdezik, hogy na és melyik film volt a te kedvenced? És akkor mindig azt szoktam mondani, de hát melyik gyereket szereted jobban, ha van 3? Nem lehet ezt így lemérni. Hát azok mind a tied. Tehát amikor én 20 évvel ezelőtt csináltam egy filmet, azzal a technikával, azzal a lámpaparkkal, azzal a feltétellel, azzal a költségvetéssel, azt nem lehet hozzáhasonlítani ahhoz, amit tegnap előtt csináltam, ami 30-szor többe került a film, és is minden megváltozik. Hát manapság már 6 hónaponként jönnek új kamerákin.
Hát és... hogyne, meg a tudásod is ezzel kapcsolatban, tehát az is egy változó így dolog. Van. Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hogy neked tessen, tehát én szerintem az egyik legnagyobb baj a világgal, hogy belemegyünk ebbe a jól van az úgy kategóriába sokszor. Jól van az úgy, nem veszik azt úgy, jó lesz az, most egynek jó. Nem. Tehát az önmagaddal szembetámasztott igényesség az szerintem az meghatározza azt, hogy milyen is vagy te a munkádban.
Így van.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel. Lajtai Györgyel, Kanadában élő fotográfus, 12-szeres Emmy-díjra jelölt operatőrrel. Maradjatok ti is.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek! Folytatódik a Pont jókor, vendégem továbbra is, Lajtai György, Kanadában élő fotográfus, 12-szeres Emmy-díj jelölt operatőr. És beszélgettünk itt az elmúlt időszakban tulajdonképpen a gyerekkorról, arról, hogy onnan indult a fotózás iránti szenvedély, akkor a nagy változásokról, áttértünk a filmezésre is, és csak így említettük, tehát ugye a magyarországi történetből hirtelen átkerültünk Kanadába, de az kiderült, hogy ez egy ilyen négy és 5 évtized között van, hogy mikor mentetek ti el Olaszországba először, aztán utána pedig Kanadába. Az, hogy ott akkoriban a filmes szakmába érvényesülni tudj, ahhoz mi kellett?
Hát, ha már így tartunk először is, hát ez nem volt ilyen egyszerű.
Hát ez nem gondolnám egyszerűnek.
Nem volt ilyen egyszerű, hogy így van, mert hiába mondják azt, és hallotta talán több ember, hogy hát kolbászból vonják a kerítést ott annak idején, ott arra kifelé. Hát igen, azért a kolbász
kerítése meg kell dolgozni. Hát a Magyar Televízió Pécsi Körzeti stúdiójából az Emmy-díjra, nem hiszem, hogy egy ugrás.
Így van.
Lehet több állomás.
És amikor megérkeztünk, akkor természetesen úgy érkeztünk meg, hogy két kis gyerekkel, Katalin a feleségem, ő mint író, annak idején újságíróként, a rádiósként megérkeztünk Kanadába, és természetesen nem beszéltünk angolul.
Természetesen.
Tehát igen. És nekünk az nem volt egy probléma, hogy valaki megkérdezte volna annak idején, hogy te ide figyelj, te tudod-e, hogy ebben az országban nem magyarul beszélnek, hanem angolul. Mondom, persze tudom, és mondom, te hogy gondoltad mégis, hogy te érvényesülni tudsz? És akkor soha nem jutott eszembe, hogy mi lenne akkor, ha. És azt mondtam, hogy én ezt szeretnék lenni, és mi ezért dolgoztunk. És hát nagyon nehezen, de néhány hónapra rá nekem sikerült, hát mentünk különböző helyekre, beadtam ide a kérvényt, oda a kérvényt, és nekem legalábbis akkor az olasz volt az anyanyelvem, Olaszul elég jól beszéltem, és hát amikor kint voltunk, akkor elmentem különböző olasz televízió, rádió társaságokhoz, és akkor mondták, hogy persze veszünk föl, de nem operatőr, tehát nekünk nem kell operatőr, mi vágót veszünk föl. És hogy csináltam meg én ezt már? És akkor mondtam, hogy én hát persze, hogy csináltam, és akkor hát persze az életben nem láttam én vágóasztalt, de hát annak idején még ugye filmet vágtuk. Hát
de az, aki mer, az nyer.
Ott meg, hát mondom, pontosan úgy, ahogy mondod, tehát mi más lehet, kirúgnak. Hát megmondják, hogy köszönöm szépen, mehet haza. És elkezdtem ezeket a dolgokat csinálni, ezt csináltam körülbelül 10 hónapig, amikor rájöttem arra, hogy hát ez a dolog nem működik, mert az olaszom még jobb lett, de angolul még mindig nem tudtam mondani semmit, nem tudtam beszélni. És ez az egész dolog tulajdonképpen így befutcsolt. Onnan egy nagy lépés volt, és ez a Katónak az érdemem, mert ő annak idején még annál a rádiónál, ahol én bekerültem, mint vágó, őt behoztam, mint műsorvezetőt. És ugye ez éjszakai műsorban dolgozott, és dolgozott egyszer egy olyan emberkével, aki producer volt, reklámproducer volt egy televíziós állomásnál. És mondta, hogy hát ő, hát Katu megmondja, hogy te figyelj, de nekem van egy férjem is, az operatőr. Hű, most keresünk éppen egy operatőrt, mert úgy szeretnénk valamit. És mondta, hogy te, küld be, hát majd beszélgetünk. És bementem, és 2 reklámot kellett fölvenni, mondták, hogy természetesen nem fizetnek érte. Mondtam, nem baj, megmutattam, hogy mit lehet. Azt mondja, tetszik nekik, föl vagyok éve, nem tetszik nekik, mehetek haza. Hát tetszett nekik. Tehát itt kezdődött tulajdonképpen az a 10 év, amit én úgy veszek, hogy én ott kezdtem el tanulni az angolt, én ott kezdtem beleolvadni és átérezni mindazt, hogy mit lehet 30 másodperc alatt csinálni. Életemben nem csináltam 30 másodperc alatt még semmit, úgyhogy az összes az játékfilm, dokumentumfilm, híradó, ilyen kis 5-6 perces dolog. Na mindegy, elkezdtem csinálni, és 10 év alatt elértem arra a szintre, hogy csináltam 30 másodperc, már meg is volt az ötlet, meg lehet csinálni. És ez alatt a 10 év alatt az angolom természetesen följavult, önbizalom is megjött, és akkor megkérdeztem az én főnökömet akkor, hogy hát ne haragudjon, de az igazság az, hogy 2 gyerek, stb. Lehetne egy kis béremelés, vagy valami, és mondja, hogy hát sajnos nincs. És mondtam neki, és mi van akkor, hogyha itt nem dolgozom, akkor esetleg más munkát vállalhatok el? És akkor mondta, hogy persze, persze, hát ő nagyon boldog volt, mert nem kell fizetni. Hát mehetek, ha itt nem dolgozok, mehetek dolgozni. És akkor kezdtem én kilépni ebből a körből, és egy kicsit mentem jobbra-balra, körülnéztem, hogy hogy lehetne esetleg belépni ebbe a fajta a térbe, amit úgy hívnak, hogy a filmes világ. Na most a filmes világ, én mindig azt hittem, hogy ilyen borzasztó nagy dolog, és hát ugye ennek nincs vége. Hát ez nem így van, mert a filmes világ az nagyon pici. Amit te rosszul csinálsz, és amit te csináltál legutoljára, az a hír megy. Uh-huh. Tehát abban a pillanatban, hogyha te jó vagy, az is elmegy, meg abban a pillanatban, te valamit nem csináltál jól, az is elmegy. Na most az embereket így mérettetik. Ott már nincs az, hogy be kell adnom egy rezumét, hogy önéletre, stb., hogy mit csináltam, hogy csináltam, mert az utolsó munka majd fog az elválasztani, az a vízválasztó is, majd ők eldöntik, hogyha az utolsó munka nem tetszik neki, akkor mehetek a következőre. Na most állítólag ez itt működik, Kanadában is működik, gondolom Magyarországon is működik, tehát én keményen azon voltam, hogy ez milyen jó lenne. És 2000-ben értem el azt a szintet, amikor azt mondtam, hogy hát ez a pénz, ez nem fog összejönni, amit én kapok azért, hogy ott vagyok 2-től péntekig. Kiléptem a cégtől, és megcsináltam a saját magamét, tehát szabadúszóként elkezdtem magamat reklámozni, és hát mindjárt 2 hónap után Vancouverbe egy játékfilmet 2 hónapig forgattunk. Az alatt a 2 hónap alatt én többet kerestem, mint egy év alatt azon a helyen, ahol én kvázi dolgoztam évtizedekig. És akkor azt mondtam, hogy wow, mondom, hát az, és amikor az ember ezt megérzi, hogy azért ez a dolog működik, akkor az önbizalom, ugye az egy borzasztó erős dolog. És akkor azt mondtam, hogy hát, hogyha ez működik, akkor rá kéne talán lépni abba a jobboldali pedálra, hogy mehetsünk még gyorsabban. És akkor kezdett előjönni belőle az a fajta múlt, amit Olaszországban megtanultam, a Steadicam, az még egy nagyon új dolog volt, és a Laurenti stúdióban megtanultam oktattak bennünket, úgyhogy vettem steadicamot. Akkor vettem ilyen kameradarut, amivel lehet száguldozni jobbra-balra. Na mindegyiket megvásároltam, és ezzel először próbáltam bemenni, mert az, hogy én operatőr vagyok, senkit nem érdekelt, mert ugye már mindennek megvolt az embere, minden produkció, már tudták, hogy kivel dolgoznak. És az, hogy ebből hogyan tudtam én kinőni, az kvázi 2004-ben történt meg, amikor egyszer csak kaptam egy telefont, és az illető dolgozott nekem, mint asszisztens évekkel ezelőtt. Hát ő pont akkor végezte el az egyetemet, és hát ő azért volt kirakva hozzánk, mint asszisztens, mert hát ugye minden egyetemről kiadnak embereket, és akkor tanuljon valamit, és akkor hát szegénykém ugye hozta a kávét, vitte a kávét, csináld ezt, hozd ide nekem, vidd el valakit, mit tudom én, autóval el kell menni valóban, föl kell valakit venni. Szóval ez volt az a munka, amit ő megtanult. És fölhív, és azt mondja, há, mi, de figyelj, George, azt mondja, csinálunk egy ilyen egy kis sor dolgot, azt mondja, meg kéne, jó lenne, ha elvállalnád, mert rád gondoltunk, hogy megcsinálod. És mondom, persze, hogy megcsinálom. És hát ugye, hogy neki kellett a kamera, ő neki kellett a világítás, ő neki kellett a steadicam, ő neki kvázi minden kellett. És mondtam, hogy persze, rendben van. És azt mondja, de hát nincs pénz rá. És akkor mondtam, hogy hát mondom, nézd, mondom, két megoldás van, az egyik az, ha valaki esetleg hív arra a napra, akkor sajnos nem tudom elvállalni. A másik az, hogyha esetleg ez bejön ez a műsor, amiért most dolgozunk, azt én kapom meg. Na, jó, rendben van. És ez ebbe is fejeződött. Megcsináltam, elbúcsúztunk, és körülbelül 6 hónapra rá megint csörög a telefon, már is felejtettem. És mondja, hogy hó, fej, megint én vagyok. Mondom, is mi a helyzet? Milyen volt a műsor, amit csináltatok? Bejött, nem jött be? Jaj, nem, az nem jött be, az nem. És akkor mondja, hogy de van egy másik. Hú, mondom, álljunk meg egy pillanatra. Hát azért mindennek van határa. És mondta, hogy na, azt mondja, ez jövő héten kezdődik, és mi arra gondoltunk, ha elfogadod, akkor téged kérünk föl, mint operatőr. És ez ilyen 56 részes sorozat volt.
Tényleg meghatározott az utolsó munka.
Itt kezdődött az én pályafutásom ennél a cégnél, és azóta engem, ők, hát körülbelül most már 20 éve, most éppen tegnap kaptam egy kis SMS-t a rendezőtől, hogy szeretné, hogyha már most adnak be egy pályázatot, hogyha abban én lennék az operatőr. Tehát kvázi milyen érdekes a dolog, hogy ez így működik, és 2016-tól dolgozom én amerikai produkciókon, ami kimondottan Amerikának készül. Tehát a PBS-től kezdve az Apple, a Netflix, és akkor lehet sorra a Disney, National Geographic, tehát ezek mind kimennek Amerikába, és azért 16-tól van az első nevezésem, és ez 7 éven keresztül a 12. Emmy nevezés.
Nekem az látszik a te életedből, hogy a fotó az inkább az, amikor elmélyülhetsz, amikor te a saját látásmódodat belevéted, az egy nyugalmasabb időszak, vagy a munkán kívüli, akkor te hogyan, és ezt búcsúzóul kérdezem, hogy hogyan apostrofálod a fotózást az életedbe, a filmezést azt már láttam, azt értem, meg ugye el is mondtam az elején is, hogy te ebben mindent végigjártál, amit csak lehetett, de a fotózás, az neked egy kis lelki pihenés, feltöltődés, üdülés?
Hát így is lehet mondani, mert a fotózás az, ami tulajdonképpen úgy, ahogy mondod, ez nincs kötve semmihez. Tehát ez vagyok én. Tehát én saját magamat tudom adni, akkor, amikor elmegyek és fotózok. Természetesen a fotózásban is megvannak a szabályok. Ezek mind olyan képek, amiket én fotózok, amiket akkor, éppen akkor látom, de ahogy én látom, az a lelkemet tükrözi. Tehát nem lehet ezt a dolgot beváltani pénzre. Na most én ezért nem kapok, és senki nem kért engem erre föl, nem csinálok stúdiófelvételeket, hanem járom a világot, és ami éppen engem megfog. Én úgy mondanám, hogy én ugye lekattintom ezeket a kockákat, de azok a kockák választanak engem ki.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban, nagyon és szépen. Remélem még találkozunk.
Köszönöm szépen még egyszer.
Lajtai György, Kanadában élő fotográfus, 12-szeres Emmy díjra jelölt operatőr volt a vendégem, a Pont Jókor pedig ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmet!